estét! Ma kozmológiáról fogunk beszélgetni. A világegyetem egészének keletkezéséről, változásairól, jövőbeli sorsáról igyekszem néhány egyszerű kérdést körbejárni. Milyen távoli a legtávolabbi galaxis? És mi van azon is túl? Mikor, hogyan keletkezett az univerzum? És mi volt annak előtte? Hogyan mozog az univerzum? Mi mozgatja? És mi lesz ennek a mozgásnak a végkifejlete? Annyira alapvetők ezek a kérdések, hogy nagyon gyakran fejezzik ki tudományon belül és tudományon kívül kételyeiket sokan, hogy a modern természettudományos megközelítés alkalmas-e ezen kérdések megválaszolására. Ezért én itt a legelején az előadásnak szeretném lerögzíteni, hogy kifejezetten az univerzum legnagyobb idő- és térskáláin végzett mérések alapján szeretnék önök elé egy képet tárni, a legújabb fejlemények alapján remélhetőleg harmonikusnak tűnő képet, de nem titkolva el az ordító hiányosságokat, amelyek újabb kutatásokra ösztönöznek. Az elmúlt évtizedben az univerzumról feltett előző kérdésekre adott válaszainknak a biztonsága, a határozottsága nagy mértékben megnövekedett. Két évtizeddel ezelőtt egy egyetemi tankönyvben azt olvashatták, hogy az univerzum 10 milliárd, esetleg 20 milliárd éves. Ez év márciusában a legutolsó mérés sorozat értékeléséből levont konklúzió, hogy az univerzum életkora 13,5 és 13,9 milliárd év közé esik, azaz a bizonytalanságunk 2-3%-osra zsugorodott. Ennek megfelelően a belátható univerzum, az a része az univerzumnak, ami a horizontunkon belül van, amely ahonnan jeleket észlelhetünk, 14 milliárd fényévnyi gömbszimmetrikus tartomány. Ebben a tartományban a mi galaxisunknak, a tejútrendszernek az 1000 milliárdszorosa mennyiségű anyag helyezkedik el. Önök is valószínűleg hallották, tudják, hogy táguló mozgást végez az univerzum. Ha az előbbi paramétereket, adatokat a jelenlegi mozgásállapottal összeválasztjuk, összehangoljuk, összekombináljuk, arra a konklúzióra jutunk, hogy az univerzum táguló mozgása még legalább 15 milliárd éven át jellegében nem változik meg. Úgy mondjuk az adatoknak ezt a pontosabbá válását, hogy az elmúlt évtizedben beléptünk a precíziós kozmológia korszakába. Legalább másfél évtizedre előre látjuk azokat az új méréseket, azokat a globális összefogáson alapuló kutatásokat, amelyek ezeket az adatokat még pontosabbá a 21. század második évtizedére az előbb mondottaknál egy nagyságrenddel pontosabbá teszik. Ezért hiszek benne, és remélem, hogy az este végére önök is osztani fogják a nézetemet, hogy a precíziós kozmológia a 21. század egyik meghatározó természettudományos kutatási irányzata. A világmindenség kutatása megfigyeléseken alapszik. Kozmikus léptékű kísérletek végzésére semmiféle jogosítványunk és szerencsére lehetőségünk sincsen. A megfigyelések a legvegytisztábban követik Newtonnak 350 évvel ezelőtt megfogalmazott stratégiáját, csak éppen nem a naprendszer, hanem az univerzum, a galaxis halmazok skáláján, a mozgásokat igyekszünk minél pontosabban megfigyelni, elemezni, és a mozgások sajátosságaiból próbáljuk kitalálni a természeti erőket. Ezeknek az erőknek a módosítását akkor érezzük jogosnak, hogyha a Newton óta eltelt időszakban felhalmozott természettudományos ismereteink az alapvető három kölcsönhatásról és a gravitációról megismert földi laboratóriumokban, föld közvetlen kozmikus környezetében nagy pontossággal leellenőrzött ismereteink alapján előre jelzett várakozásainkhoz képest a megfigyelések eltérést mutatnak. Ha a megfigyelések pontosságával nem sikerül az egyezés irányába eljutni, akkor van szükség a természet törvényeire, a természetben megtalálható anyagfajtákra vonatkozó elképzeléseink módosítására. Tehát ma este a természettudomány alapvető törvényeinek a legnagyobb tér- és időbeli skálán való alkalmazhatósági határait is tapogatjuk. Az univerzum kutatása egyfajta archeológia, kozmikus archeológia. Jeleket veszünk a megfigyelés során, ma szinte kizárólag elektromágneses hullámokat az infravöröstől a röntgen hullámok tartományáig beleértve a látható fényt. Remélhetőleg egy-két évtizeden belül információ forrásainkhoz csatlakozik a neutrínó, a kozmikus eredetű neutrínó áram és a gravitációs hullámok. Azonban mindezek a jelek véges sebességgel terjednek, ennek megfelelően minél távolabbról érkezőek, annál régebbi, annál korábbi állapotnak a lenyomatát hozzák el hozzánk. Ez egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy az univerzum megfigyelésével az univerzum történetét is feltárjuk. Persze ehhez arra van szükség, hogy igen pontosan szétválasszuk a kozmikus rétegeket időben, térben, sőt, egy forrástól felénk elinduló jelre rárakódó későbbi kölcsönhatásokat is le tudjuk hántani, hogy az eredeti, a forrásra vonatkozó információt kiszedjük belőle. Mindezen jellegzetessége a kozmológiának erősen rokonítja stílusát a földi, emberi történetet feltáró régész munkastílusához. Ezért különös örömet okoz számomra, hogy egy régészeti példával kezdhetem az univerzum történetébe való behatolást, egy gyors pillantással az ókor világegyetem felfogására, amelynek egy csodálatos, művészi erejű és teljességében is párját ritkító ábrázolása található a Komáromi Klapka Múzeumban. Ez egy sokalakos freskó, amelynek látják, megjelenik a háttérben egy átfogó fényképe. Ezt a freskót a 90-es évek elején az egykori Brigéció Komárom melletti katonai telep romjai között végzett Borhi László régészdocens vezetésével folytatott feltárások során apróra tördelt, festett faltöredékekből restaurálták Harsányi Eszter és Kurovszki Zsófia festő-restaurátor művészek csodálatos művészi és a puzzle játéknak megfelelően erősen logikai indítatású munkával elvégezték a fizikai és művészi restaurációt. Ennek eredményeképpen kiderült, hogy egy mennyezetfreskóról van szó. A mennyezetfreskó négy szögletébe a földi évszakváltozás jelképes figurái illeszkednek. Egy központi medáljonba, az ívelt mennyezet középpontjába került egy rejtélyes jelentésű kettős figura, egy ruhátlan, lobogó köpenyű hölgy alakja, amint egy vágtató lovon halad, amely szembefordítja fejét vele. Vajon ez pusztán egy festői fantáziát jelképező, tükröző ábrázolás, vagy hoz-e az adott időszak kultúrájáról, emberi gondolatvilágáról számunkra valami üzenetet? A régész ennél a szellemi rekonstrukciónál az ismert, a korból ismert ábrázolásokhoz fordul. A megmaradt kupolás, dongaboltozatos épületek ábrázolásainak leírásából felfedezi, hogy valójában ebben az időszakban az égbolt volt a domináns téma. És ennek megfelelően az égbolton keresi ennek a kettős ábrázolásnak a megfelelőjét. És megtalálja az őszi égbolt legjobban látható, e pillanatban is elég jól látható, ha tiszta és Budapest fényszennyezésétől mentes helyre vegyünk megfigyelni, az Androméda csillagképet, és mellette közvetlen szomszédságában a Pegazus. Az ismert mitológiai történet többi szereplője, a Kassziopéia, a Céfeusz, a Cetus, ott van a környéken, de az üzenetre, a rejtélyre fény derült, valójában az ókori megrendelőnek szállító festő egy teljes univerzum képet, a földi szférát és a csillagok szféráját ábrázolta. A művészi rekonstrukción jól látják, hogy a kettőt egy bonyolult geometrikus ábrázolás köti össze, amelynek a legérdekesebb eleme számunkra ez a kék-vörös kettős gyűrű. A klasszika filológiai tanulmányok alapján meg lehet érteni, hogy a kék gyűrű a földi szférát határoló légkör, égbolt, a piros gyűrű pedig az a tűzgyűrű, amely körbeveszi az étert, amelybe, mint köztudott, a csillagok kapaszkodnak, amelynek köszönhető az égbolt stabilitása. Itt tőlünk 80 kilométerre az ókori görög-római univerzum elképzelésnek egy csodálatos teljességű megjelenítésével ismerkedhetnek meg, amelynek van üzenete a modern kozmológia számára is. A csillagászat és a kozmológia hasonló értékes relikviákra vadászik. A relikviáknak három jól körülhatárolható csoportját ismerjük. Az egyik, a legelső, hozzánk legközelebb áll, az univerzum anyagszigeteit, a galaxisokat tartalmazza, ezeknek a szerkezetét tanulmányozva igyekszünk megérteni az univerzum mozgását. A második az úgynevezett kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, amely a 300 ezer éves nagyon fiatal univerzumból hoz számunkra jeleket, és végül a legkorábbi időszaknak a maradványai, a legkönnyebb, a lítiumig bezárólag létrejött könnyű atommagoknak a megfigyelhető lenyomatai, amelyek az első percnek a dinamikáját tükrözik. Ma az első két rétegre van idő talán, hogy bemutassam, a nukleáris kozmológia izgalmas fejezetéről remélhetőleg egy önálló előadás is szól majd. Tehát megállapítottam már korábban, hogy a kozmikus régészet kulcsa, kulcsmotívuma a távolságmérés, a pontos, minél pontosabb távolságmérés. Ehhez mérőeszközre van szükségünk, mindig viszonylagos távolságot tudunk mérni. Ha egy ismeretlen objektumnak a távolságát, egy csillagnak a távolságát keressük, akkor ezt össze akarjuk hasonlítani egy ugyanolyan mechanizmussal fénysugárzó csillag fényével, amelynek ismerjük a távolságát. Abban az esetben, ha az egyik objektumtól a másikhoz képest fele akkora távolságban vagyunk, akkor az ismert objektum fényerősségét összehasonlítva a kétszer olyan távolnak gondolt ismeretlennel, négyszer gyengébbnek kell az ismeretlent találnunk. Most ezt megfordítva, ha a látszólagos fényességeket aránypárba rendezzük, akkor ebből az aránypárból a távolságok arányára tudunk következtetni. Ha az egyiknek ismerjük a vonalzónkat, ismerjük az egyiknek ismerjük a távolságát, meg tudjuk állapítani a másikét. A kérdés az, hogy hogyan lehet eldönteni, hogy ugyanolyan mechanizmus alapján sugároz két csillagászati objektum, két csillag. Edwin Hubble 1922-ben az Androméda csillag kép felé fordította az akkori idők legnagyobb távcsövét, és abban egy szabad szemmel alig látható folton megállva felfedezte, hogy az csillagok miriádjait tartalmazó csillaghalmaz. Ebben a milliárdnyi csillag halmazában, szénakazlában talált egy változó fényességű csillagot, amely periódikusan növelte és csökkentette a fényességét. Ez, amint megállapította, a Cepheidák osztályába tartozó csillag. Azért tudta ezt besorolni, mert az előbb már mutatott Cepheus csillagképnek az egyik csillaga ennek a csillagtípusnak a prototípusa. A fényesség változási periódusokat figyelembe véve hasonlította össze a két csillagnak a látszólagos fényességét, és megállapította, hogy a csillaghalmaz 2 millió fényév távolságra van, ez nem része a mi galaxisunknak, ez egy önálló univerzum sziget, azonosította az első a mi galaxisunktól független önálló galaxist. A 20-as években, az 1920-as években egymás után fedezték fel a galaxisokat, az Androméda galaxist követték újabbak, és ennek eredményeképpen mód nyílott ezen galaxisokból érkező fény spektroszkópiai vizsgálatára, összehasonlítására a földi laboratóriumokban különböző atomoknak arra az időszakra megismert spektrumával. Hubble kiderítette, hogy a fény, ami a galaxisokból érkezik, a hidrogén vonalas színképe enyhén torzulva. A távolabbi galaxisoknál egyértelmű volt, hogy minden vonal egy kicsit kisebb frekvencia felé, a kékből a vörös felé tolódik el. Ez arra vezette őt, hogy ezt az úgynevezett vörös eltolódást a fényesség alapján megállapított távolsággal egy diagramban ábrázolja, a vörös eltolódás és a távolság került egy koordináta rendszerben ábrázolásra, és 0,1%-os eltolódású galaxisokból, alig másfél tucatból kimondta a kozmológia legalapvetőbb törvényét, hogy a vörös eltolódás és a fényességi távolság között egyenes arányosság. Amit itt látnak, az azt bizonyítja, hogy az intuíció milyen fantasztikus tud lenni, mert mára százszoros távolságon, százszoros vörös eltolódáson sokkal erőteljesebben kifejeződve látjuk a Hubble-törvény teljesülését. Persze a Cepheidák, akik a kékszínű pontoknak az eredetét jelentik, nem túl halványak ahhoz, hogy nagyon nagy távolságokon használni lehessen őket távolságmérésre. Ezért egy jóval fényesebb objektum felé fordult a figyelem, a szupernovák felé. A szupernovák között van egy csoport, az úgynevezett 1A típusú szupernovák csoportja, amelyek nagyon határozottan azonos felvillanás erősségű és a fényességük csökkenésében azonos fénygörbélyű jellemzéssel bírnak. Azért úgy gondoljuk, hogy értjük ezt a hasonlóságot, ezek kettős csillagrendszerekben fellépő csillagrobbanások, amely kettős csillagrendszereknek van egy kisméretű tagja, és van egy nagyméretű tagja, amelynek csillag légköre túlnyúlik azon a tartományon, ahol a saját gravitációja meg tudja tartani. Ennek következtében a kisméretű tag folyamatosan, fokozatosan anyagot szív át, saját gravitációja növekszik, és mikor elér egy küszöbértéket, a gravitációs összenyomás legyőzi a belső folyamatok stabilizáló nyomását, kifelé ható nyomását, a csillag összeroppan, a felszabaduló gravitációs energia fényfelvillanásra is vezet, és ez a fényfelvillanás olyan nagy erejű, hogy óriási távolságokon, az előbb mutatott több száz millió fényéves távolságokon is észlelhető a modern csillagászati eszközök számára. Miután a küszöbnél történik, a küszöb átlépésekor történik a robbanás, miután a kémiai összetétele ezeknek a kis úgynevezett fehér törpe csillagoknak azonos, ezért az 1A típusú szupernovákról azt gondoljuk, hogy teljesen egyforma fényteljesítményt adnak le, amely egyformán csökken. Így módon nagyon egyszerű a feladat. Egy ilyen szupernovának a cefeidákkal átlapoló tartományban meg kell találni a távolságát, és a távolabbi szupernováknak a relatív fényesség összehasonlításából már ki tudjuk mérni, és előre tudunk lépni a kozmikus távolság létre következő fokára. Így jön létre az előbb már mutatott képnek a nagy távolságokhoz tartozó vörös megfigyelési pontokkal jelzett szakasza, és ezek után már csak egy momentumot kell megbeszélnünk, azt a momentumot, hogy mi történik, miért van vörös eltolódás. Majdnem biztos vagyok benne, hogy mindnyájan tudják, a Doppler hatás miatt van, egy távolodó forrás által kisugárzott hullámot az eredeti frekvenciánál annál vörösebbnek érezzünk, minél nagyobb sebességgel távolodik tőlünk a forrás. Kimondhatjuk tehát a kozmológia alapvető mozgástörvényét, a galaxisok a távolságukkal arányban növekvő sebességgel távolodnak egymástól. Ez a mozgás az általános relativitás elmélete által megengedett egyik legegyszerűbb mozgás. Ezt felfedezve, ezt az elméletet használva el lehet dönteni, hogy ez a mozgás hogyan folytatódik tovább. Ha a pillanatnyi mozgás energiája, mozgási energiája nagyobb, mint az univerzumunk egészének a gravitációs vonzásból származó energiája, akkor ez a tágulás mindörökké folytatódik. Ha fordított a helyzet, akkor a nagy bum után a nagy recs következik, lelassul a tágulás, és végül az univerzum összezuhan. Ezt látják ezen az ábrán. A mozgás állapotból, a pillanatnyi mozgás állapotból számolható energiasűrűség, tömegsűrűségnél nagyobb sűrűségű univerzumok összezuhannak a tágulás megfordulásakor, a kisebb sűrűségű univerzumok pedig örökké tágulnak. Nagyon fontos lenne tudni, hogy a mi univerzumunk melyik kategóriában helyezkedik el. Ezért egyre távolabbi szupernovák segítségével próbálják megnézni, hogy milyen tendenciát lassuló tágulást, vagy esetleg nem lassuló, egyenletes, sem fennmaradó tágulást mutat az univerzum. 1998-ban 10 éves gyűjtőmunkával 42 darab új, egy A-típusú szupernóva került a Hubble diagramra. Itt látják, hogy egészen 100%-os vörös eltolódás közeléig eljutott a Hubble diagram. A vörös vonal középen azt a várakozást mutatja, hogy hova várjuk egy egyenletesen táguló, állandó ütemben táguló univerzumban a mérési pontokat. Ha az univerzumnak a tömege, a newtoni általános tömegvonzás alapján lassítja az eltávozó galaxisoknak a mozgását, akkor ettől az egyenletes mozgástól lemaradó görbét, a kékszínű görbét várjuk. Természetesen megtörténhet, hogy valaminek folytán egy az állandó ütemű tágulásnál gyorsabb, gyorsuló mozgás lép fel. Ezt nem várta senki, de ez következett be. Az történt, hogy a 42 új szupernóvának a statisztikus elemzése azt mutatta ki, hogy halványabbak ezek a szupernovák, mint amilyen halványodásukat várnánk egy egyenletes tágulású univerzumban. Ez azt jelenti, hogy az egyenletes táguláshoz képest előre szaladtak, távolabb vannak, ezért halványodtak el. Ha ez az interpretáció jó, akkor kell legyen az univerzumunk anyagában valami, ami antigravitációsan gyorsítja a mozgást. És ami ha van, akkor biztosítja örökké a csillagok szférájának a stabilitását, soha nem történik a nagy összeroppanás. Ez az antigravitációs anyag lehetne az éter modern kozmológiai ruhája. Persze van egy nagyon egyszerű földhöz ragadt magyarázat is, nevezetesen óriási távolságokról van szó, nagyon ritka a csillagok, a galaxisok közitérben az anyag sűrűsége, de van, és ez lehet, ez a galaxis közi por, hogy egyszerűen elnyeli a fénynek egy részét. A mai mérési pontossággal nem tudunk különbséget tenni. Ezért 2010-re tervezik egy olyan műholdas szupernova vadászatnak a megszervezését, amely egy-két év alatt 2000-re növeli fel a megfigyelt egyátípusú szupernovák számát, és ezeknek a vörös eltolódása egészen a 120-150%-os tartományba eljut, amely tartomány olyan, hogy ezek az elméleti görbék már jelentősen szétválnak. Könnyebb megállapítani, hogy a mérési pontok melyikre esnek. Amíg erre várunk, egy pontot azért érdemes megegyezni, mert egy pont ezen a Hubble diagramon jó nagy zöld kereszttel kiemelve már van. Ezt 1997-ben a Hubble űrteleszkóp által felfedezett szupernovának az adatait megállapítva tették erre a helyre. A vörös eltolódását volt nagyon nehéz megállapítani, erre Szalai Sándor, Csabai István és az akkor még ötvös egyetemi doktorandusz Butavári Tamás által kidolgozott eljárást használták a nemzetközi csapat tagjai, és így került erre a zöld görbére ez a zöld nagy kereszt, ami ha igaz lenne, akkor egyértelműen a gyorsulva táguló univerzum hipotézise mellé tenné le a voksot. De a fizikában egy mérés nem mérés. Úgyhogy nem tudok jobbat ajánlani, ha úgy gondolják, hogy rezerváljanak minél előbb helyet maguknak a Mindentudás Egyeteme 2012-2013 őszi szemeszterére, addigra meg lesznek a mérések, és a mérések eredménye választ fog adni. Megtanultunk távolságot, sebességet, gyorsulást, azt egy kicsit még botladozva mérni. elkezdhetjük felépíteni az univerzum háromdimenziós térképét. A szög koordinátákat, az égbolton való elhelyezkedés koordinátáit ismerjük. A mélységi koordináta a vörös eltolódás lesz, ha a Hubble törvényt elfogadjuk, hogy a vörös eltolódás arányos a távolsággal. Ez csak annyi kell, hogy nagyon halvány, egyre halványabb objektumokról tudjunk felvételt készíteni. Ennek megszületett a 90-es évek elejére a technikai eszköze, egy olyan félvezető eszköz, amely a halvány objektumból érkező minden egyes fotont egyesével meg tud fogni, és a hatásukat össze tudja adni. CCD kamerának hívják, ma már a csillagászati távcsövek majdnem mindegyikéhez ilyen kamerát csatlakoztatnak. Itt látják a Piszkéstetői Csillagászati Kutatóintézethez tartozó Piszkéstetői Teleszkóp CCD kameráját, de ilyen van a hallgatóságból sokak digitális fényképezőgépébe, ha nem is olyan jó felbontó képességgel. 1999-ben indult el az égboltot igen részletesen feltérképező galaxis térképet készítő program, amely 5 év alatt 1 millió galaxisnak fogja megmérni a vörös eltolódását, és helyezi el ezen a háromdimenziós térképen. Ez az új mexikói telepítésű teleszkóp, amelyik a Sloan Alapítvány által támogatott, főleg amerikai és japán kutatók együttműködésében végzett méréseknek a fő eszköze, de amelyben Szalai Sándor professzornak a közvetítése révén az Eötvös Egyetemnek egy doktoranduszokból, diplomamunkásokból álló csapata Csaba István docens vezetésével igen magasra értékelt teljesítményű tagja. No, mutassuk be a görögdinnye módra szeletekre vágott univerzum egy szeletében, hogy milyen a galaxis térkép. Sűrűsödik a hozzánk közeli tartományban, a vörös eltolódás növekedésével ritkul, és hát egyre nehezebb, egyre halványabb ezt a határozottan struktúrát mutató képet látni. De az talán nagyon fontos megjegyzésre méltó, hogy az 1986-ban közzétett első galaxis térképnek a mélység szempontjából ez a Sloan galaxis térkép 8-szor mélyebb, 8-szor mélyebben térképezi fel az univerzumot. Azt szeretném önöknek állítani, hogy ha most veszünk egy szuperszámítógépet, és abba elhelyezünk 1 millió galaxist, hagyjuk közötte hatni a newtoni általános tömegvonzás törvényeit, elindulnak, mozogni kezdenek, időben fejlődik a galaxisok eloszlása, de ez a fejlődés nem független attól, hogy hogyan mozog globálisan az univerzum. És ez a mozgás nagy mértékben befolyásolódik az általános anyagösszetételtől. Függ attól, hogy csak newtoni gravitációval kölcsönható anyagfajták vannak-e az univerzumban, vagy pedig van az a titokzatos, taszító, antigravitációs hatású anyagfajta is, aminek a bece neve sötét energia. Itt látják ezen a két képsoron, hogy egészen más a vörös eltolódás 300%-os, 100%-os és jelenkori képe a két esetben. Meg lehet különböztetni, lehet látni, hogy más struktúra, más statisztikai kapcsolat van a sűrűsödéseket jelző világos pontok és a lyukak között. Kérdés ezek után az, amit az úgynevezett N-test szimulációval foglalkozó kutatók vizsgálnak, hogy ezen galaxis szerkezet fejlődési sorok melyike egyezik meg a Sloan digitális csillagtérképpel, amikor végignézünk rajta. Nyilván ez egy nagyon nehéz feladat, de megfelelő matematikai, statisztikai eszközökkel vizsgálható, és a konklúzió az, hogy olyan a legjobb egyezést nyújtó elméleti galaxis térkép, amelyikben 20-30%-a az univerzum teljes anyagának a newtoni gravitációt mutatja, és 70%-a ez a sötét energia, az antigravitációs hatású, nem csomósodó anyagfajta. Ez jól egyezik egyébként aznak a magányos mérési pontnak az igazként való elfogadásából származó konklúzióval. A kérdésünk most az, hogy meddig tudjuk a galaxis térképet tovább mélyíteni. Itt látják azt, hogy ahogy haladunk visszafelé a 13-14 milliárd éves univerzumunkból a keletkezés időszakába, az univerzum összehúzódik, és mint már az előző ábrán is talán feltűnt önöknek, elmosódnak a struktúrák. A 300%-os tartományban a struktúrák alig láthatóak voltak mind a két esetben. Itt is, a valóságban is az következik be, hogy egyre kevésbé látunk önálló galaxisokat, egyre inkább az univerzum átalakul egy nagy gázfelhővé, amely gázfelhőben a legelemibb molekulák fordulnak elő, felmelegedve az univerzum minden struktúrája szétolvad, és elérkezünk egy olyan pontra, ahol igazság szerint a struktúrákat már nem lehet megkülönböztetni. Az első ősgalaxisok megjelenése az egy nagyon izgalmas kérdése a kozmológiának. Ma úgy gondoljuk, hogy körülbelül egy olyan 12-13 milliárd évvel ezelőtt jelentek meg, de egészen másképp néztek ki, mint azok a mondjuk az Androméda galaxisnak a fényképe, hiszen ez egy enyhén langyos gázfelhőnek a csomósodása, amelyben fúziós reakciók még sehol sincsenek, egészen más alakot, más mozgást mutat. Ebből a mozgásból eljutni a mai galaxisokig az egyik legfontosabb kozmológiai kutatási irányzat, amellyel az Eötvös Egyetemen Frey Zsolt vezetésével ennek az előadásnak a szakasszisztense Lipai Zoltán doktorandusz kolléga is foglalkozik. Még mielőtt elhagynánk a galaxisoknak a világát, egy fontos kérdésre keresünk választ. 30%-a az univerzum anyagának normál gravitációt mutat. Vajon ennek az anyagnak hány százaléka képes fényt kisugározni? Hány százalékát építik fel olyan atomok, atommagok, amelyekből a mi testünk, a mi környezetünk, földi környezetünk is felépül? Erre a választ a legnagyobb léptékű, az univerzumot követő skálán legnagyobb léptékű struktúrák a galaxis halmazokat vizsgálva mutatom be, bár vannak egyéb információforrások is. Egy galaxis halmaz néhány tucat, esetleg néhány száz egymással a gravitációja révén kötött mozgást végző galaxisnak az összessége. Elég unalmas képet mutat például a Virgo galaxis, ez egy negatív kép, a fekete pöttyök a fényes fénykibocsájtó galaxisok, de rögtön izgalmasabb lesz a kép, hogyha a röntgen tartományban, a röntgen sugárzás tartományában fényképezik le, mint ez megtörtént egy-két évvel ezelőtt a Chandra műhold segítségével. Ekkor kiderül, hogy a galaxisok közötti tartomány tele van gázzal, forró gázzal, azért forró, mert röntgen sugárzást csak néhány ezer fokos anyag tud kibocsátani. Ezen a hőmérsékleten, ami képes elektromágneses sugárzást kibocsátani, az sugároz, nem tud elbújni, és a sugárzás intenzitásából meg lehet állapítani, hogy a gázban lévő anyag, a galaxisokban lévő anyaghoz képest, mint egy 3-4-szeres tömegű. Tehát a többsége az anyagnak, a világító anyagnak a gázban van. Most az a kérdés, hogy vajon a világító tömeg a galaxis halmaz össztömegéhez képest mekkora hányadot képvisel. Ezt egy optikai effektussal, egy nagyon elegáns optikai effektussal lehet megmérni. Nevezetesen bizonyára hallottak róla, hogy az általános relativitás elmélet egyik első kísérleti bizonyítéka a nap körüli pályán a fény elhajlása volt. Egy galaxis halmaz tömege a nap tömegének több milliárdszorosa. A fény elhajlító képessége jóval nagyobb. Ennek megfelelően a galaxis halmaz, mint egy nagy optikai lencse képezi le a mögötte lévő fényforrás minden egyes elemét. A leképezés olyan tulajdonsági, hogy a nagyjából gömbszerű fényforrások ívszerűvé torzulnak. Ezen a fényképen nagyon jól látják az ívesedést, ami tipikus, kiváló jellemzője ennek a lencse, gravitációs lencse által történő fényleképezésnek. Ennek a tendenciának a számszerű kiértékelése alapján állíthatjuk, hogy a galaxis halmazok tömegének durván 1/6 világít. A többi normális gravitációt mutató, de elektromágneses kölcsönhatásban részt nem vevő anyag, úgy mondjuk, hogy sötét anyag. Konklúzió, a bennünket is alkotó elemi részek és azokból felépülő atomok, molekulák az univerzum anyagának nem több, mint 5%-át adják. Akkor lépjünk túl a galaxisok tartományán végezetül, és menjünk el addig a forró korszakig, amely forró korszakban az atomok, a legelemibb atomok, hidrogén, hélium atomok közötti ütközés annyira energetikus, olyan nagy energiájú lesz, hogy ionizálja az ütközés során az ütközésben résztvevő atomokat, egy elektromágneses plazma jön létre, a proton, az elektron állandó, gyorsuló mozgásba fényt sugároz ki, fényt szór, fényt nyel el. A fény, a fotonok állandósult jelenlevőivé válnak ebben az időszakban, a körülbelül 300 ezer éves univerzumban az energiahordozóknak, nagyságrendileg ugyanannyi energiát hordoznak, mint maguk az anyagi alkotó részek. Most megfordítjuk az idő múlásának irányát, csökken a hőmérséklet, a fotonok energiája csökken, vörösödnek, nem képesek egy idő után szétverni az összeállni készülő hidrogén atomot, megkövetkezik a rekombináció, az összekombinálódása az alkotó részeknek. Az ott lévő fény ebben a pillanatban, miután már nem tud kölcsönhatni ezekkel az atomokkal, átlátszónak látja az univerzumot. Az átlátszó univerzumban elindul 14 milliárd éves útjára. Soha többet nem tud az anyag természetes alkotó részeivel kölcsönhatni, leszámítva, amikor beleütközik egy galaxisba, ahol sűrűn van az anyag, de ebben a tartomány, de ezeknek az előfordulása az univerzum egészében nagyon ritka. Addig tart ez az út, míg egy technikai civilizációra nem akad ez a fény, amelyik képes olyan mérnöki eszközt gyártani, amely észleli. A mi földi civilizációnkban ez a pont 1965-ben érkezett el, amikor a rádiócsillagászat eszközeinek a tökéletesítésén dolgozó Penzias és Wilson antennája felfogta a rádió hullám hosszúvá, deciméteres hullám hosszúvá vörösödött fénynek a kozmikus antennából érkező jelét. Ezt a nagyszerű régészeti alkotást nem lévén ilyen Nobel-díj, fizikai Nobel-díjjal jutalmazták. Azonban ma igazándiból a bennünket érdeklő kérdés nem ennek a sugárzásnak a léte, hanem az, hogy a különböző irányból, az égbolt különböző irányaiból érkező sugárzás átlagos teljesítménye mennyire különbözik, mennyire ingadozik. Miért fontos ez? Azért fontos, mert az előbb elmondtam önöknek, talán még emlékeznek rá, hogy a sötét anyag van többségben. A sötét anyag ebben az időszakban, a háttérsugárzás kibocsátásának időszakában enyhén fodrozódott. Vannak benne nagyobb sűrűségű és kisebb sűrűségű részek. A világító anyag, a kisebbségi anyag a nagyobb sűrűségű helyek felé a gravitációs többlethatás miatt tendál, ott ő maga is sűrűbben fordul elő, és ezeken a nagyobb anyagsűrűségű helyekről nagyobb energiasűrűségű sugárzás indul útjára. Az átlag frekvenciája nagyobb. A ritkulási helyekről kisebb intenzitású sugárzás indul útjára, következésképpen az anyagnak a sűrűségbeli ingadozásait tükrözik valamilyen formában, közvetett formában a különböző irányokból hozzánk érkező háttérsugárzás intenzitás ingadozásai. A helyzet az, a hasonlat szintjén tudom önöknek elmondani, ami egy rezgő fémlap, egy megrezgetett, rezonánsan megrezgetett fémlap tetejére szórt homokszemcsékkel történik. A fémlap a sötét anyag, a homokszemcsék a világító anyag. Amint látták, a rendezetlenül leszort homokszemcsék a fémlapban kialakuló álló hullámok hatására mintázatot vesznek fel. Ezt a mintázatot tükrözi a háttérsugárzásnak az irány szerinti ingadozása. Ha ezeket a sűrűségbeli eltéréseket a 300 000 éves univerzumban meg tudjuk állapítani, akkor el tudjuk indítani a szuperszámítógépet a gravitációs egyenleteknek a fejlesztésével, a sűrűség ingadozások egyre jobban erősödnek, egyre kontrasztosabbá válnak, eljutunk az ősgalaxisok, majd eljuthatunk a mai galaxis térképek korába. A modern fizikai, tudományos kozmológiának az az ambíciója, hogy egyetlen egységes tárgyalásban, tudományos alapú tárgyalásban magyarázza meg az egész 13-14 milliárd éves történetet. Azonban ehhez meg kellett mérni a háttérsugárzásnak az ingadozásait. 1992-ben sikerült először jelet kapni a COBE rövidítésű névvel ellátott mesterséges holdon helyezték el ezeket a rezonátor csöveket, amelyek infravörös tartományba eső hullámoknak a felerősítésére alkalmasak, és sikerült kimutatni, hogy szemben az előző képpel, a hasonlati képpel igen-igen gyenge a kontrasztossága a háttérsugárzás ingadozásainak, az átlagos sugárzás intenzitásnak 1/100-ezrede. Nagyon homogén a háttérsugárzás. A COBE 7 fokos szögkülönbségű irányoknak az intenzitás különbségét tudta megmérni. Minél finomabb rajzolatot kívánnánk elérni, mert ha a rajzolat finomságát növeljük, akkor pontosabb kezdő feltételekkel indíthatjuk a struktúrák képződését leíró szuperszámítógépes számításainkat. Ezért az elmúlt évtizedben egyre pontosabb, egyre kisebb szögfelbontású, tehát egyre finomabb rajzolatot létrehozó méréseket végeztek. Földi stratoszféra ballonokkal felbocsátott mérőeszközökkel az univerzumnak egy kis szögtartományát, de nagyon pontosan tapogatták le. Egy fokos pontosságot értek a bumerang együttműködés stratoszféra léggömbjére feljuttatott mérőberendezés segítségével el. Hogy megértsék hasonlat szintjén, hogy ez milyen óriási előrelépés volt, képzeljenek el egy olyan képfeldolgozó eljárást, amely Van Gogh téli éjszakát ábrázoló, téli éjszaka csillagos képét ábrázoló jól ismert festményét, a Kobe 7-fokos szögfelbontású nézőkéjén keresztül láttatja. Annyit azért meg lehet állapítani, hogy a festő nem egyetlen színt használt. Több színű a kép határozottan, de struktúrát nem látnak rajta. A bumerang egyfokos felbontását viszont, ha figyelembe veszik, akkor már kirajzolódik az eredeti téma. Ugyanezt várjuk, hogy a 300 ezer éves univerzumnak a sűrűség fluktuációi az egyfokos és az egyfokosnál is jobb szögfelbontású mérésekben ki fognak rajzolódni. 2001 kora nyarán állították pályára a kozmológia egyik úttörőjéről, Wilkinson amerikai kozmológusról elnevezett műholdat, amely 10 szögperc felbontással rendelkezett. Ennek adatait analizálták 2003 márciusáig, és az előadás elején önöknek elmondott nagy pontosságú adatok ebből a mérésből származnak. 2007-ben bocsátja fel az Európai űrügynökség azt a Planck nevű mikrohullámú háttértérképező műholdat, amelynek egy szögperc lesz a felbontó képessége, és ebből a folyamatból remélem elég meggyőzően kiviláglik önök számára, hogy nincs messze az idő valóban, amikor egy nagyságrenddel pontosabbak lesz a kozmológiai paraméterekről való vonatkozó ismereteink. Eddig én ragaszkodtam a mérésekhez, elméleti fizikus létemre. Záró gondolatként engedjék meg, hogy egy elméleti gondolatot mutassak be önöknek. Egyrészt azért, hogy lássák, hogy azért az elméleti fizikusok is használhatók valamire. Másrészt azért, hogy lássák, hogy milyen apró nüansznyi észrevételből származnak alapvető elképzelések a kozmológiában. A sűrűség ingadozásoknak a magyarázatára én önöknek megmutattam hasonlatként a kladni képeket, a rezgő lapon kirajzolódó mintázatokat. Ilyen hanghullámok a nagy univerzum horizont méretű hangládában is keletkeznek. Ez volt az elképzelés arra vonatkozólag, hogy mi okozhatja a sűrűség ingadozásokat. Csak hogy egy nagyon egyszerű, elemi gondolatmenettel megérthetik, hogy ez a sűrűség ingadozás az atomok sugárzását legfőjebb 1-2 foknál közelebbi nyílásszögben tudja összehangolni. A mérések szerint ez az összehangoltsága, a simasághoz vezető, a háttérnek erre az egészen hihetetlen simaságához vezető, 1/100-es arányjal jellemzett simaságához vezető összehangoltságról, a legutóbbi mérések azt mutatják ki, hogy legalább 60 fokos nyílásszögben jelen vannak. Tehát a hanghullámokra alapozott és hű hasonlat ként elmondott elképzelés a sűrűség hullámok keletkezésére nem elegendő. Kell legyen valami többlet. Mi lehet ez a többlet? Erre a többletre 20 évvel ezelőtt egy amerikai részecskefizikus, elméleti részecskefizikus adott egy javaslatot. A javaslat lényege az, hogy az ősrobbanás egy hihetetlenül kicsi tartományból robbantotta szét az univerzumunkat. Horváth Zalán múlt heti előadásában beszélt a Planck hosszúságról, ami minden elképzelhető elemi rész hosszúságnál kisebb, méretnél kisebb. Ebből a tartományból robbant szét az univerzumunk, és forrósodott fel. Ez az iszonyú gyors kezdeti tágulása az univerzumnak, Alan Guth, amerikai fizikus számításai szerint eredményez egy olyan hatást, amely összehangolja a teljes horizonton belül, a teljes égbolton, amikor elérkezik a 300.000. év, a 350.000. év, összehangolja az atomoknak a sugárzását. Ez jelenleg az egyetlen mechanizmus, amit ennek a hihetetlen összehangoltságnak a magyarázatára ismerünk. Körülbelül a Wilkinson műhold 1500 független adattal jellemzi a kozmikus antennának a sugárzását, ebből 1497-re a mérés tökéletesen egyezik az inflációs, nagyon gyors tágulás, felfúvódásból származó elméleti számításokkal. Tehát itt arról van szó, hogy egy a szokásos elmélettel megmagyarázhatatlannak tűnő effektust elméletileg magyarázunk, visszafelé egy előtörténetet tulajdonítunk az univerzumnak, amely előtörténet sikeresen jósolja meg a méréseket. Zárszó. Ha ilyen icipici tartományból robbant szét az univerzum, egy hideg, nagy energiasűrűségű pici tartományból robbant szét az univerzum, vajon ez egy egyedi eset volt? Egyetlen egyszer következhetett be? Vagy van esély arra, hogy többször? Az elméleti kép azt mutatja, hogy mindez idáig, jelenleg, a jövőben egy végtelen hideg univerzumban rendszeresen bekövetkeznek a Planck hosszúság tartományában robbanások. Ezeknek a robbanásoknak a hajtóereje egészen különböző lehet, más lehet a bennük megvalósuló természettörvény. Az így létrejövő kis univerzumok közül sokaknak 10-40 szekundum alatt már vége is lesz. Mások hosszabban élnek, egyesek elélnek talán 14 milliárd évig, és létrejöhet bennük az az élet, amely képes az univerzum történetén elgondolkodni. Ha azt kérdezik, hogy ennek a multiverzumnak, a sok-sok univerzumot tartalmazó világegyetemnek egy ilyen történetre mekkora esélye van, akkor a válaszom tartózkodó, nem tudom. Remélem, önök is elégedetlenek ezzel a válasszal, mert az ilyen típusú elégedetlenség az, amelyik biztos tehet mindannyiunkat abban, hogy a természettudományos kutatás után iránti emberi kíváncsiság nem szűnik. Köszönöm.